Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgető társam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeli Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Kis kimaradás után megérkeztünk. Nyilván túl vagyunk egy izgalmas, eléggé rangadókban eléggé bővelkedő hétvégén, amelyen, ha szigorúan az eredményeket nézzük, akkor nagy meglepetés talán nem is történt, ezt nyugodtan mondhatom. Ha a különbségeket nézzük, akkor már igen, mert arra azért szerintem kevesen fogadtak volna, hogy például a Liverpool ilyen mértékben agyonveri a Manchester United-et. Arra meg még kevesebb, hogy ezek után sem történik semmi az Old Traffordon.
Igen. Lehet azt mondani, hogy hát Solskjær, meg így a Manchester környékén rengeteget hablatyolnak arról, hogy the Manchester United way. Ez valami számomra olyan ilyen mitikus játékstílust jelent, amit nem nagyon lehetett látni, de inkább az volt a jellemző a Unitedre, hogy hát hogy mondjam, hogy egy kicsit összecsinálták magukat, hogyha nagy csapattal játszottak a Premier League-be, és akkor beálltak védekezni, egy defenzív felfogással álltak ki, és ha nem is nyertek sokszor, de igazából azt nem lehet mondani, hogy kiütéses vereségeket szenvedtek volna. Én most ugye ott Tottenham elleni meccs volt, ahol hát, hogy mondjam, Mourinho-féle Tottenhamtől kaptak egy hatost, tehát mondjuk az is szégyenletes volt, de úgy többé-kevésbé emlékeim szerint a nagy rangadókon, mindjárt most átfutok azért itt a Premier League-en, nem kaptak ők ki nagyon. Most viszont ez sikerült. Nekik ugye... Igen?
Azt akartam kérdezni, hogy nem is az, hogy nyilván 0-5 egy ilyen meccsen mindenképpen meglepő, ezen is kár is ragozni. Mennyire vezettek manchesteri hibák ehhez az eredményhez? Nem feltétlenül csak a mérkőzésen lezajlott eseményre gondolok. Vagy mennyire volt ez annak köszönhető, hogy a Liverpool extra klasszis teljesítmény jutott, főleg az első fél időben?
Hű, hát szerintem is. Hát egyrészt ugye a Manchester United úgy próbált letámadni, mintha játékosok kis túlzással életükben először próbálkoztak volna letámadással, tehát így sokszor látszott, hogy az volt a letámadás, hogy fogja hirtelen magát, az egyik United játékos magát, elkezd futni a Liverpooli felé, mögötte nem jön semmi segítség, és akkor egy sima passzal átjátsszák. A másik, meg az, hogy hát a Manchester United szerencsétlenkedése nyilván hozzájárult ehhez, de a Liverpool, persze, ahogy mondtad, a Liverpool játékát sem szabad lebecsülni, vagy nem méltatni, sőt, akár azt is lehet mondani, hogy szerintem ez egy sokkal nagyobb a különbségi győzelem is lehetett volna, de 5-0 után úgy éreztem, hogy egy kicsit visszafogta magát a Liverpool, és ez megint a Unitedra nézve nagyon-nagyon-nagyon kínos szerintem. És nem tudom, hogy miért lehetett ez a szétesés, nyilván az egészben benne van Ole Gunnar Solskjær keze is vastagon, ahogy ugye említetted, hogy talán erre célozta, hogy az a meglepő, hogy nem történt edzőváltás a kispadon.
Így van.
Hiszen ugye egy több forrásból lehetett olvasni, hogy gyakorlatilag itt az a letámadási stratégia, hogy támadjátok a labdás embert. A labda az legközelebb álló United játékos támadja a labdás embert, a többiek meg rendeződjenek vissza, de hogy egyébként edzéseken nem nagyon gyakorolják a letámadást. Összességében egyébként nincs az a baj, hogyha egy csapat nem magasan támad le, ez nem egy kötelező, csak hogyha mondjuk egy ilyesfajta rangadón akar ilyet játszani a csapat, mindenfajta gyakorlás, vagy ha nem is mindenfajta gyakorlás, de összhang nélkül, hát akkor az ehhez vezethet. És hát nyilván azért szerintem kiderült megint, hogy azért kompenzálni kell azt akár védekezésben, hogy a mezőnyben mondjuk úgy vannak olyan játékosok, akik nem feltétlenül védekeznek olyan megszállottsággal, mint kellene.
Bocs, hadd kérdezzek itt valamit, ha már védekezést is említette. Két kérdésem van. Az egyik az, hogy mennyire jogos Solskjær menedzseri ténykedésének alkalmasságának megkérdezése, ez az egyik. Mennyire lehet, második az pedig az, hogy mennyire lehet most már jogosan megkérdezni azt a fajta átigazolási politikát, amit a United folytat, és hogy például Maguire kifizet két lahor pénzt, és mégis ott tart a United, hogy igazán komoly esélyesnek egyetlen sorozatban sem lehet őket tekinteni.
Hát, ez egy hosszabbra viszonyuló történet, hiszen Sir Alex visszavonulása után tényleg elég kaotikus volt minden a Manchester Unitednél, és nem tudom, túl sok időbe telett, amíg ezt a káoszt valamennyire sikerült ebben a káoszban rendet tenni, ha egyáltalán, de talán most jobb a helyzet, mint volt. De hát az is biztos, igen, hogy itt az átigazolások, hát hogy mondjam, nem feltétlenül jöttek be, és nézzük meg mondjuk a tavalyiakat, hol van Alex Telles, hol van Donny van de Beek, valóban érte ennyit, Harry Maguire nem, de hát az már későbbi. Aaron van Bissaka, most nem tudom eldönteni, hogy csak egy ilyen rosszabb sorozatban van, vagy éppen tényleg neki ez jelenti a csúcsot. Fred közel 60 millió font volt. És ha megnézzük a mostani igazolásokat, megint engem anyáztak emiatt. Ez a meccs az azt bizonyítja, hogy Cristiano Ronaldo-ra volt a legnagyobb szüksége a Manchester Unitednek. Persze egyébként lehet, hogy mondhatjuk, hogy igen, csak hogyha egy normálisan dolgozó menedzser lenne, akkor erre normálisabb választ kaphatnánk, de szerintem a válasz nem. És ugye amikor azt mondtam nem ebbe a podcastban, hogy Ronaldo valószínűleg így is viszonylag sok gólt fog szerezni, de a Manchester United nem fog összességében előre lépni, akkor sokan elküldtek melegebb éghajlata, és azt mondták, hogy milyen hülyeségeket beszélek. Tegyük fel, most rúgott volna Cristiano Ronaldo két gólt, nem változtatott volna semmit az égvilágon, egy kicsit talán kevésbé szégyen teljes lett volna ez a vereség, amellett egyébként szerintem simán ki is lehetett volna őt állítani, ugye végül Paul Pogbát állították ki, aki adott egy kvázi gólpasszt még a Liverpoolnak beállása után. Egyébként volt egy nagyon csúnya becsúszás a Keitára, ami hát a tévében az volt, hogy nem volt szándékos, szerintem az egy kicsit magasan volt neki a lába ahhoz, hogy ezt így rögtön kimerjem jelenteni. Nem azt mondom, hogy meg sérüljön Keita, de én éreztem némi frusztráltságot abba a becsúszásba.
Ha nem hozod elő ezt a Keitást, én magam hoztam volna elő, mert azt gondolom, hogy ilyen különbségre, ennyivel a mérkőzésre jött, amikor nem, hogy józan észre, de totál berúgva se gondolsz arra, hogy ebből lesz fordítás. Az ilyen jellegű jelenetekre ide semmi szükség nincsen. Másrészt azt gondolom, hogy ilyenkor már, ahogy te is mondtad, a frusztráltság vezeti a játékost, és igen, ezt meg kell tolni, és nem kell ketté törni Naby Keita lábát.
Igen, akinek szerencsére úgy tűnik, hogy nem olyan komoly a sérülése, ugye James Milnernek.
De az nem rajta múlt, abban egyetlen.
Nem. Nem. És ugye tegyük hozzá, hogy a Fabinho nem volt a Liverpoolba, Milnert viszonylag korán elveszítették sérülés miatt, aztán a második fél időbe Keitát is, ugye Mané nem kezdett, Jota kezdett helyette. Szóval visszatérve, azt mondta a United ügyvezetője márciusban, hogy fenomenális sikerekre vezetett minket Solskjaer, nem tudom, hogy mire gondolt, mert ugye sokat szidott Van Hállal, meg Mourinhoval legalább trófeákat sikerült nyerni, Solskjaerrel nem igazán, ott Solskjaerre rendszeresen arcra esik a csapat, és még abban is egyetértek akár, hogy fejlődött vele a csapat, mióta ő leült a kispadra, most már lassan 4 éve, ha jól emlékszem, ugye 18 december volt, ha minden igaz.
Akkor azért matekozzunk meg, itt az inkább 3 lesz.
Vagy 3, bocsánat. Ez a 4. szezonja, ha jól emlékszem. Ugye, hogyha 18 decemberében jött, akkor az a 18-19-es szezonja volt, 19-20-20-21-21-20, tehát ez a 4. szezonja. Nem látom azt, hogy lehet, hogy fejlődött vele a csapat, de hogy ez a csap, hogy vele egy trófákért versenyeznének, ebben nem vagyok biztos. Tehát, hogy a nagy előrelépés az volt, hogy az előző idényben 12 pont, másodikok lettek 12 ponttal a Manchester City mögött, hogy ez valami sikerként kellene elkönyvelni. Úgyhogy egy olyan szezonban, hogy azért egyszerre volt nagyon rossz idénye magához képest a Liverpoolnak, meg a Chelsea-nek is. Ugye a Liverpoolnál elképesztő mennyiségű sérülés volt, a Chelsea-nél meg nem ment a szekér Lampard-dal és Tuchel, csak az idén második felébe kezdte rendbe rakni a csapatot. Tehát, hogy nem csak azért jött össze ez a második hely, mert olyan iszonyatosan ugrásszerűen javult volna a United játéka, és tegyük hozzá, a City sem kezdte annyira jól a bajnokságot szerintem tavaly, ha jól emlékszem. Úgyhogy ez a hatalmas siker, hogy sikerült 12 ponttal a bajnok mögött zárni, azért ez nem csak az előrelépésnek a jele. Ugyanez, hogy az első idényében 66 pontot szerzett a United, akkor ugye nem az egész idényt volt nála, és az a hatodikok lettek, a második idényében is 66 pontot szerzett, csak akkor harmadikok. Tehát, hogy azért nem feltétlenül kell szerintem elhinnünk, hogy micsoda hatalmas előrelépésnek vagyunk szemtanúi, miközben a bizalmat megkapja Solskjaer, a jelek szerint a pénzt is megkapja, és tényleg az már más kérdés, hogy költik el ezt a pénzt.
Igen, és ez lett volna az utolsó gondolat még, amit a United-nél előhoznék, mert ugye lehetne arra hivatkozni, hogy akár a City-nél, akár a Chelsea-nél, aztán majd véletlenül a Newcastle United-nél is nem feltétlenül nézik azt, hogy mennyi pénzt adsz ki. De ahogy végignéztem az elmúlt időszakot, ez a United-nél is tök mindegy volt. Hát ott sem volt olyan limit, hogy na, ezt már ne vagy bármi ilyesmi. És ott sem feltétlenül észszerűen költekeztek. Tehát na, innentől kezdve még ezt is el kell tőlük venni, hogy mutogathatnak mások, hogy bezzeg nekik mindent, megadnak és minden. A United-nél is ugyanúgy megadják a pénzt. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy azt a klubot nem feltétlenül csak a kispadon kell rendbe tenni, hanem szerintem az egész belső rendszert illene újjáépíteni. És talán ez az egész Liverpool meccs után történtek, akár mondjuk a tegnapi nappal bezárólag is mutatják azt, hogy mintha tologatná mindenki ide-oda-amoda a felelősség kérdését, és nincsen egyetlen egy olyan ember sem, aki minden esetben képes lenne világos szavakkal megfogalmazni, hogy igen, ezt szeretnénk csinálni. Mert te mit olvashat? Most tanácskozzunk arról, hogy legyen edzőváltás. Tehát kb. Ilyen jellegű hadmozdulatok voltak. És abból kell következtetéseket leszűrni, hogy Ferguson azt mondja, hogy én támogatom Solskjaert. De srácok, tehát ott kéne lenni valami felelős vezetőnek, aki mondjuk ügyvezetőnek, vagy bárhogy végezhetjük, ehhez képest azt látjuk, hogy mindenki próbál olyan tutista politikát folytatni, vagy olyan, hogy mondjam, lélek nélküli túlélési politikát folytatni, most tök mindegy, hogy hívom, amivel magától elhárítja a felelősséget. És inkább így evickéljünk valahogy. Ott vagyunk a BL-ben, az alappénzünk megvan, bajnokságban ott vagyunk a mezőny első felében, simán bejutottunk a BL-be. A két legfontosabb sorozatot meg úgy sem tudjuk megnyerni, mert vannak nálunk jobbak. De mintha szándék sem lenne arra, hogy mi javulni szeretnénk már, mint a Manchester. Azzal meg azért ne takarodzunk, szerintem, hogy annak idején Ferguson sem nyert 4 vagy 5 évig egy trófeát sem, akkor Solskjaer is elkezdődik nyerni. Ha így folytatják, nem kezdenek el nyerni, mert a City, a Chelsea, meg a Liverpool sokkal tervszerűbb, és főleg a Liverpoolnál racionálisabb melója, az hosszú távon is kamatozni fog.
Igen. Ugye a belső struktúrát már valamilyen szinten átalakították a Unitednél. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez olyan viszonyatosan működne. Illetve való igaz, az is felvetődött, hogy a Glazer családnak itt vélhetően az a legfontosabb, hogy kivessék a maguk is osztalékát, adott esetben kölcsönt vehessenek fel a klubtól, és ugye visszafizessék azt a kölcsönt, amit felvettek a klub megvásárlására, hiszen azért jó részt ez nem saját pénzből történt, hanem egy úgynevezett leveraged buyout volt, tehát gyakorlatilag a klubra felvett hitelből vették meg a klubot, hogyha most nagyon-nagyon le akarom ezt erősíteni. Tehát gondolhatjuk azt, hogy részükről onnantól kezdve igazából most az, hogy van egy trófea vagy nincs, az nem annyira számít. És állítólag itt a beszámok szerint Joel Glazer döntött úgy, hogy még Solskjaer kapjon időt, ezt, ahogy mondtad, Sir Alex Ferguson és véletlenül Ed Woodward ügyvezető, alelnök, aki ugye elvileg a napi szintű dolgokért felelős, és vagy decemberben, vagy tavasszal, majd hosszú idő után leköszön a posztjáról, győzte meg erről. Nem tudom, hogy ez jó döntés volt-e. Simán benne van egyébként, hogy a United megveri a következő fordulóba a Tottenhamet, mert ez egy másik, ami a Solskjaer érát jellemezte, hogy van egy-két pofárás, és aztán jön 3-4 jó eredmény, amivel megmenti magát, aztán pofárás, és aztán megint egy jó sorozat, és egy ilyen örök, hát hogy mondjam, ilyen saját farkába harapó kígyónak tűnik az egész, hogy ilyen végtelen hullámzás. Egy bizonyos szint kérdezem, alá, bizonyos szint fölé sem ennek.
A Tottenham az most szint a jelenlegi Manchester United, tehát az ő megverés az jelent, hogy megmenekül Solskjaer?
Hát nyilván nem fogják kirúgni, hogyha megverik a Tottenhamet, de most persze ez a Tottenham, ez nyilván nem a 3-4 évvel ezelőtti Tottenham, de a győzelem az biztos, hogy hát ha most nem rúgták ki, akkor egy Tottenham elleni győzelemten sem fogják kirúgni. Főleg ugye egyébként 24-ig hosszabbítottak Solskjaerra, bár nyilván a végkielégítése nem lenne annyi, mint Mourinho-nak volt anno. De hát aztán jön egy, nézzük, mik jönnek még ugye nekik sorba. Jön egy Atalanta elleni idegenbeli meccs a BL-ben, a Tottenham meccs után.
Várjál, de nézd a sorsás, bocs, Atalanta még jó, hogy normális az edző, aki azt a kezdőt küldi pályára, amíg az Atalanta ellen 45 perc alatt kiáltástól a játéka kap 2-t?
Hát én azt írtam a Twitteren, hogy ha az volt a célja, hogy most fele annyi idő alatt kapjon 2-t, mint az Atalanta ellen, akkor tényleg bravó, remek terv volt. Nem igazán értem, hogy egy sokkal jobban letámadó, sokkal jobban védekező ellenfél ellen. Tehát, hogy mondjam, nem teljesen normális, igen, maradjunk ennyiben.
Tehát, hogy ez jó, most csak kitétel volt, nézzet a sorsolás tovább, csak ez érdekelt.
Tehát, hogy mondhatjuk, hogy hibáztathatjuk a játékosokat is, bizonyos dolgok miatt, de hát ezt mondjuk nehéz a nyakukba varni, ezt a fajta, hát hogy mondjam, hülyeséget. És ugye egyébként az Atalanta elleni meccset egy Leicester elleni 4-2-es vereség vezette föl. És szerintem azt se feledjük, hogy hogy azért nagyon sok olyan, vagy több olyan győzelme volt ennek a Unitednek, amit ilyen utolsó pillanatban épp hogy kiharcoltak, vagy volt olyan, hogy ugye a West Ham 94. percben 11-es hibázott ellenük, és még sorolhatnám. Tehát, hogy ez a United, amikor nyert, akkor sem mindig volt kifejezetten meggyőző, persze, amíg győzöl, az talán nem számít, de nyilván ezt újra előveszik, hogyha egy rosszabb sorozat van. Szóval visszatérve, ugye jön a Tottenham ellen idegenbeli meccs, aztán jön az Atalanta elleni idegenbeli meccs, már csak abból a szempontból is érdekes lesz, hogy mit tanult a Solskjaer és Gasperini az első meccsből, ez mennyi fog ebből visszaköszönni most, majd az olaszországi meccsen, és utána ugye lesz egy United City, és nem tudom, hogy van, most semmi jelen nincs annak, hogy ne szaladnál bele egy nagy kiütésbe a City ellen a United, akkor se. Vagy akkor, tehát, hogy ne szaladna bele egy újabb kiütésbe a United.
Uh-huh. Hát kíváncsi vagyok, mi lesz belőle. Most én azon, akkor úgy kérdezem, meg lennél lepődve, ha Boxing Day-en még Solskjaer lenne a Manchester United vezetőedzője, vagy menedzsere, ahogy tetszik?
Hát, nem jó még a Boxing Day-ig. Szerintem, hogyha kihúzza december 1-ig, akkor már Boxing Day-ig ő marad. Tehát, hogyha kirúgják, akkor én inkább azt érzem, hogy december előtt, egy előtt fogják. Az utolsó novemberi bajnokjuk az Chelsea idegen, és utána jön egy olyan sorozat, amit mondom, ez a Unitedben sokszor benne volt, hogy amikor már épp nagyon-nagyon rezgett a léc, akkor összeraktak valami, hát akár meggyőzőnek is tűnő sorozatot, gyengébb ellenfelek ellen, és akkor lehet, hogy ez december elején, közepén sikerül egy ilyen szériát felépíteni, és hogyha Solskjaer addig túléli, akkor lehet, hogy ott lesz 4-5 győztes meccs zsinórban, amivel egy kicsit meghosszabbítja itt a Unitednél töltött élettartamát.
Oké, akkor nézzünk egy másik helyszínt, ahol szintén lehet foglalkozni a vezetőedzővel, amely szintén bukott egy rangadót a hétvégén. Pál egy-két országgal odébb, ugye menjünk egy Spanyolországba, és mi van a krízisben lévő Barcelonával?
Na jó kérdés.
Te ott meglepődnél ugyanaz a kérdés, karácsonykor Koeman-e még a vezetőedző, vagy nem?
Igen.
Már most melyik az igen, a meglepődnél, vagy hogy ő lesz a vezetőedző?
Ő lesz a vezetőedző. Szerintem spórolni kell, nem fér bele a végkielégítése. Az érzésem. Hát figyelj, alapból rossz kinevezés volt szerintem, vagy nem volt túl meggyőző. Laportának a nyakán maradt. Hát most szerintem ez az idény így is úgy is. Az egy szerintem rosszul összerakott csapat. Ezerszer beszéltünk arról, hogy ez nyilván ebben benne volt az anyagi kényszer is. Egy rosszul összerakott csapat a nem feltétlenül megfelelő edzővel. Hát most nem azt mondom, hogy ez a 9. hely, ahol most áll a Barca, ez reális. Ne lehetne jobb, de olyan viszonyatosan meglepő sem. És nézzük, hát mit csinált a egyébként rendkívül ígéretesen induló Depay, mondjuk az elmúlt egy-másfél hónapban. Hát nem sokat. Akkor a Dinamo Kiev sikerült Gerard Piqué góljával legyőzni, és ez volt a nagy ünneplés, hogy a harmadik csoportmeccsen sikerült megszerezni az első győzelmet, egy védő góljával 1-0-ra nyert a Barcelona.
És hogy az a Barcelona, az a védő gólya, az első gólya is volt a BL szezonban.
Így van.
Ugye nekik addig góljuk sem volt. Az mennyire szimpatikus neked, amire most megpróbálnak ráállni, hogy a fiatal játékosaikat magukhoz kötni, és egyértelművé tenni azt, hogy hosszú távon kire próbálják megépíteni a csapatot?
Ez nyilván egy üdvözlendő cél vagy elképzelés, főleg, hogy ugye Rosselléknél nem nagyon sikerült ezt véghez vinni, sok fiatalt elveszített a csapat, ráadásul nem feltétlenül csak az volt a baj, hogy elveszítette őket, hanem az, hogy nagyon kevés pénzért is, fillérekért is, tehát hogy lehetett volna akár az üzletpolitika része az is, hogyha rossz elég tényleg csak azt akarták, hogy ne saját nevelésű játékosok legyenek, hanem vegyenek sztárokat, hogy akkor legalább azt a pénzt mondjuk a saját nevelésűek eladásából teremtsék elő, de még ez sem feltétlenül működött. Most így ebben talán van, így ebben több logika van, hogy adott esetben ilyen nagyobb kivásárlási árakat tesznek bele. Az, hogy ennyit játszottja a fiatalokat, nehéz eldönteni, mert most nem láttam olyan sok Barcelona meccset Zsinórban, mint szoktam, de Koeman érte az a vád, amikor mondjuk rosszabbul alakuló meccseken bedobott 2-3 fiatalt, hogy azért van, hogy egy kicsit saját magát mentse, hogy na most a fiatalokat úgysem fogják annyira kifújolni, meg akkor szerez magának egy-két piros pontot, hogy most bedob egy 17-18 éves játékost. Szóval nem tudom, nekem nincsenek olyan optimista, nem nagyon látok semmit egyébként, ami optimizmusra vannak ott rövid távon. Tehát, hogy az az érzés, hogy minden nyáron ilyen nagy takarítás, vagy nagy változások várhatóak, és igazából az idénye az, amin a Barcelonának csak túl kell lennie, legyen majd valahogy, és aztán nyáron megint meg kell szabadulni egy-két túlfizetett sztárjátékostól, akinek olyan különösebb haszna nincsen, és akkor nyilván mindez csak hatalmas anyagi veszteséggel lehet majd csak megtenni a vétlárához képest, meg egy új lappal kezdeni, akár új edzővel. Nagyjából ennyi.
Én az új építéssel tökéletesen egyetértek. Én azon gondolkoztam el a minap, hogy ez egy ilyen szintű klubnál mennyi időt vesz igénybe. Bevallom őszintén, először sokkal optimistább voltam annál, mint amire végül jutottam. De én arra jutottam, hogy ezt 3 idénynél rövidebb intervallum alatt nem lehet megcsinálni. Mert körülbelül annyi kell, hogy leketyegjen minden rossz szerződés, hogy a fiatalok összeérjenek, beérjenek, nem tudom, mi legyen a helyes kifejezés. Tehát eljussanak odáig, hogy tényleg lehessen rájuk építeni, mert nem lehet 30 darab 10 évestől várni azt, hogy majd felemelje a Barcelonát, legalábbis én azt gondolom. Az a kérdés, hogy egy ilyen klubnál ezt meg lehet-e tenni, hogy adsz 3 teljes idényt arra, hogy komplett rebuilding van, mert ez nem amerikai csapatsport, ahol nagyjából látod azt, hogy lehet haladni. Itt hamarabb kell eredményt produkálni. Nem tudom, hogy ez mennyire erős, nem erős. 3 év az nálad sok vagy kevés. De én azt gondolom, hogy 3 évnél kevesebb alatt nem lehet megúszni.
Hát igen, és az a baj, hogy a Barcelonának egyébként volt 90-es évek végén, 2000-es évek elején egy 4, vagy lehet, hogy 5 éves időszak, amikor nem nyert semmit. És utána ugye meg olyan annyi sikert ért el a csapat, hogy tényleg nagyon nehéz elképzelni, hogy akár szurkolói vagy média részre, Jézusom, megvan az a fajta türelem, ami mondjuk 3 szűk esztendőt elnézne, vagy nem keltene olyan hisztérikus hangulatot, hogyha mondjuk jön valaki és elkezd nyugodtan építkezni, akkor az tudjon nyugodtan dolgozni, vagy nem lesz olyan hisztérikus hangulat, hogy a vezetőség úgy érezze, már pedig úgy érzem, hogy az az érzés, egy-két elejtett nyilatkozatból, hogy itt kell valami hatalmas sztárt venni mindenképpen. És megint szokás szerint olyan neveket dobálnak itt be. Hallottam ugye Mbappét is az elmúlt hetekben, akinek semmilyen, az égvilágon semmilyen realitása nincs, hogy Barcelonába szerződjön több, de legfőképp pénzügyi okból is, csak persze október végén lehet ezzel dobálózni, mert lehet, hogy egy-két emberben ilyen jó érzéseket kell, meg izgalmat, de amikor eljutunk majd a nyári átigazolási időszak kezdetéig, akkor majd rá kell jönni, hogy ezek a nagy tervek, ezek baromságok, és nincs mögöttük igazából semmi, csak ilyen szép ígéretek. Azért ne felejtjük, hogy ez a klub vezetés, vagy nem ez a klub vezetés, mert azért ez már nagyon nem ugyanaz, de Laporte, amikor először megválasztották, azzal kampányolt, azzal adott egy hatalmas lökést a kampányának, hogyha ő nyer, akkor David Beckhamet leigazolja a Barcelona, és még ilyen PowerPointos előadás is volt az újságíróknak, hogy milyen gazdasági előnyökkel jár majd Beckham érkezése, és hát ugye ez egy nettó hazugság volt, akkor lehetett tudni, hogy David Beckham nem akar a Barcelona, tehát lehet, hogy nyilvánosan nem, de akik ott voltak a háttérben, a barcelonaiakkal egyetemben, tudták, hogy David Beckham nem akar Barcelonába menni, hanem Madridba akar menni, csak valamiért Florentino Perez megtette azt a szívességet Laportáiknak, hogy nem borította a bilit, és nem mondta el, hogy hát itt ezek a srácok azért elég erőteljesen hazudnak, mert Beckham hozzánk fog jönni. Azt mondják, hogy ebben benne volt az is, hogy az akkori azt hiszem sportigazgatóként indult, Sandro Rosell, aki ugye akkor jóban volt még Laportával, aztán majd utódja lett, hogy ő nagyon jó kapcsolatot ápolt Florentino Perezzel, és ezért volt az, hogy nem borítottak ki a bilit. De ez akkor egy reális igazolásnak tűnt az, hogy jöjjön Beckham. Most el tudnád képzelni, hogy a Barcelona, mondjuk Erling Haaland, vagy Kylian Mbappé a Barcelonát választaná?
Most biztosan nem.
Hát egyrészt nincs is pénz, és milyen perspektívát, tudom, hogy most az ilyen nagyon hülye hangzik, de milyen perspektívát adna nekik ez a klub? Ezek a játékosok, Haaland vagy Mbappé, nincs olyan klub szeretet, meg fú, így, meg úgy álmodoznak erről, meg arról, hogy abba a klubba játszanak. Nem, ezek a játékosok trófákat akarnak nyerni, lehetőleg BL-eket akarnak nyerni, és nincs olyasféle érzelmi kötődésük a Barcelonához, vagy akár más klubokhoz, hogy azt mondják, hogy hát igen, ez a klub az most épp átépülőben van, lehet, hogy 3-4 évig nem fog mondjuk eljutni még a BL negyed döntőig sem, vagy elődöntőig sem, de nem baj, annyira szeretnék itt futballozni, hogy fele annyiért, vagy negyed annyiért, vagy 10%-kal kevesebbére elmegyek ide. Kizárt dolognak tartom, hogy bármelyikük is így gondolkozzon.
Abszolút egyetértek veled. Azért azt hiszem, hogy itt ez egy idő után már nem arról van szó, hogy mindenki elő tud állni egy olyan mesével, hogy gyerekkorom álma volt, hogy a Barcelonában futballozok, vagy bármi ilyesmi. Van egy-két játékos, akinek 5 ilyen gyerekkori álma is lehetett, körülbelül annyiszor lenyilatkozta. Ha, itt azért már üzletről is van szó, meg ugyan már látszik az, hogy tolódik kifelé a futballisták életpályája, és adott esetben amikor én elkezdtem újságíróként dolgozni 99-ben, akkor még azért úgy néz ki, hogy 10 éves karrierben lehet nagyjából számolni. Most meg ott tartunk, hogy nem is 15, de akár 20 évben is számolhatsz karrierbe. Ezt pont tegnap olvastam Salah kapcsán, hogy mennyire durva már az, hogy Salah az egyetlen olyan top csatár pillanatnyilag, aki 30 alatt van. Nyilván Hollandék még nem futottak azért annyira be, bár meg Mbappé sem talán, de sztárvegyek, de érted, aki ilyen aranylabda kapcsán nagyon komolyan szóba hoznak, az mind 30 fölötti. Általában bőséggel 30 fölöttiek. Tehát akár Messi, Ronaldo, Lewandowski, Benzema, nagy héten ők jutottak eszembe, mind vastagon 30 fölöttiek, és egyiküknél sem látod azt, hogy hol a vége. Tehát ebből a szempontból oké, hogy tervezhet 20 évre előre, hogy addig lesz bevételem a futballból ilyen szinten, mint amilyen szinten. Ettől még normális szerződéssel, meg normális perspektívával, amit te is mondtál, kell megalapozni a jövőmet. És tökről helyes, pillanatnyilag egy Dortmund jobb perspektívát tud kínálni Haalandnak, mint egy Barcelona. Mert lehet, hogy a Barcelona tudja azt mondani, hogy iszletes összegű fizetéssel gyere ide Haaland. Mi a garancia rá, hogy ebben a gazdasági helyzetben, a Barcelona azt te meg is kapod. Arra meg végképp semmi garancia nincsen, hogy nyersz is valamit.
Persze.
Tehát szerintem ez az átkötött a nehéz, és én csak is azt tudom elképzelni, hogy a Barcelona saját erőre építve önerejéből rángatja ki magát ebből a trágyából, amiből belekerült, és részben nyilván a saját maga miatt.
Hát igen, csak amit mondtam, itt az a nagy kérdés, hogy közben folyamatosan megy ez a szemfényvesztés, mert ugye meg kell mutatni, hogy ez a klub, ez nem, hogy mondjam, nem lett kisebb. De ez meg valahol nem igaz, és hogyha a valóságot tagadjuk, akkor úgy nehéz lesz szembenézni vele, és És én attól félek, hogy ez a most olyan csúnya szó, a paraszvakítás is az útjába áll majd annak, hogy ezt a csapatot újjá lehessen építeni. Én nem, ahogy mondtad, ez 2-3 év kell, tehát hogy attól még, hogyha a helyes irányba indul el nyáron a Barcelona, akkor sem biztos, hogy akkor is simán benne van, hogy egy síralmas lesz a következő idény, és nagyon fájdalmas lesz. De az még mindig jobb, hogyha úgy érzed, hogy elindul valamilyen irányba a csapat, és vannak ilyen gyermekbetegségek, és nehezen, mint hogyha egy ilyen limbóban, egy ilyen köztes állapotban lenne, tehát hogy úgy nem teljesít jól a csapat, hogy még látod is rajta, hogy igazából XY játszik egy csomó meccset, de jövőre úgy sem lesz itt, tehát akkor meg minek? Vagy XY-t idehozták, de minek? Normális Barcelona edző nem fog igényt tartani rá jövőre, akkor miért hozták ide egy pénzkidobás? Tehát lehet úgy rosszul teljesíteni, hogy újjáépül a csapat, meg lehet úgy rosszul teljesíteni, hogy közben stagnál. És most inkább azt érzem ezt, hogy stagnál, és rosszul teljesít. De hát ez majd a...
Ami a nagyobb baj még az, hogy mi a koncepció. Tehát itt is ugyanaz a kérdés, mint a Manchester Unitednél. Mi a stratégia? Nyilván azon túl, hogy hozzuk rendbe anyagilag a klubot. Oké, de mi a szakmai része ennek? Honnan, hova kívánunk eljutni 1-3-5 év múlva? Azt nem lehet kijelenteni, hogy most rendbe hozzuk, és 2023-ban a BL-t akarunk nyerni, mert ez az én nagyobb nonsens kategóriája. Kivel? Veled, meg velem, vagy kivel?
Hát jó, mondjuk figyelj, 2007-2008-as idényben nem feltétlenül sokan gondolták azt, hogy egy év múlva BL-t nyer a csapat, de mondjuk most sötétebbnek látom a helyzetet, mint akkor. Már csak az is, mert akkor például volt pénz. Ugye akkor megjöttek Laporteig, sikerült kiválasztani a megfelelő edzőt, ugye a Guardiola személyében, ami kockázatos volt, és bejött. Hát sajnos nem minden ilyen kockázat jött be. És akkor ugye az is volt a cél, hogy továbbvinni ezt a úgymond Cruyffi filozófiát, aminek ugye Guardiola is egy hű tanonca volt, és alakítgatta némileg a saját képére. Most szerintem túlzott romantika lenne elválni, hogy hasonló stílusban futballozzon a Barcelona, de el lehet válni, csak akkor még több időbe telik, majd gyanítom ez az újjáépülés, vagy átalakulás. Mert azt viszont nem lehet csinálni, hogy valamiféle idealizált játékstílust játszon ez a csapat úgy, hogyha nincsenek hozzá meg a megfelelő emberek. És akkor itt el kell jutni odáig, hogy a szentségtörése az, hogyha nincsenek meg hozzá a megfelelő játékosaid, akkor te más stílus játszodsz. Én szerintem nem szentségtörés, de vannak olyan dogmatikus Barcelona szurkolók, akiknek az lenne. De ez egyébként mindig megvolt a csapatnál, hogy a Barcelonát egyébként talán, hát nem tudom, a Real Madridnál talán azért erősebb volt mindig is a központi irányítás, hogy mindig van ez, amit ugye a Cruyff Entornónak nevezett, ez a közeg, amilyen ezer fajta vélemény, nézőpont, erőközpont rángatja ezt a klubot ezer fajta irányba, és időnként még a legsikeresebb időszakokban is benne vannak ezek a nézeteltérések, feszültségek, amik nem teszik egyszerűvé sem a vezetés, sem az aktuális edzőnek a dolgát, hogy ilyen úgymond politikai harcokban is részt kell venniük. Tehát ilyen szempontból egyébként a Barcelona sokkal rosszabb helyzetben áll, mint a Manchester United, mert a Manchester Unitedben kvázi megvannak azok a pénzügyi eszközök, hogy egyrészt tudnak erősíteni, másrészt némi túlzásra azt az edzőt hozzák, akit akarnak, olyan átalakítást eszközölnek a csapaton, klubon belül, amilyet akarnak, nem kötik ilyen, tehát pénzügyi dolgok nem kötik meg a kezüket, maximum a saját hozzá nem értésük.
Ebben egyet is értünk, azt gondolom, és ezért vagyok nagyon kíváncsi arra, hogy egy olyan klub, amelyiknél sem pénz, sem elnézést, hozzáértés nincs meg. Azt gondolom, hogy azért a Barcelona is elég kaotikusan működik jelenleg. Ott vajon merre lesz az előre?
Nem tudom a hozzáértést, mert azt tényleg be kell látni, hogy azért a klub az egy állandó kényszer, tehát hogy a pénz miatt egy állandó kényszerpályán mozog. Ezért mondjuk a Barcelonát sajnálni, mert nyilván maga a klub, tehát hogy hát az előző klubvezetés tehát arról, hogy ilyen slamasztikába került, de nem tudom, hogy, tehát, hogy nehéz elképzelni, hogy ez, amit most látunk, ez a egy meccsel kevesebbet játszva 9. hely a bajnokságban, egyébként 3 pontra vannak az Atletico-tól, aki 4., hogy ez a realitás, vagy lehetne jobb is, vagy rosszabb is, nem tudom. Viszont ha már itt említettük Hollandot, meg Dortmundot, azért menjünk egy kicsit tovább, hogy ugye Holland megsérült, és hát először azt olvastam valahol, hogy ebben az idényben nem játszhat, ami hát ugye nem igaz, csak össze-vissza dobálóznak néha az idény, meg a szezon, meg az idén kifejezéssel, tehát hogy most úgy tűnik, hogy ebben a naptárjében, tehát 2021-ben nem játszhat, hogyha nem tévedek, ugye? Vagy van valami ennél pontosabb hír vagy diagnózis is róla?
Ez a legrosszabb eshetőség, mondjuk így. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezt egy Janáge Fjörtoft interjúra alapozza az egész média. Tehát ugye a Dortmund hivatalosan még nem adott ki semmiféle közleményt, mondjuk így, a Haaland állapotával kapcsolatban olyan, ami azt mutatná, hogy nagy óriási baj van, és akkor Haaland nem játszik. Tehát ugye a Bild is azt szellőztette meg, hogy ugye Fjörtoft a Norvég tévében nyilatkozta ezt, de úgy mondta, hogy, és azt mondta, hogy elképzelhet, hogy az Ajax meccs volt talán az utolsó mérkőzése ebben a...
Aha.
Ugye Róze, utána megkérdezték Rózét, hogy what is this? És Róze ugye azt mondta, hogy nem vagyok orvos, nem is akarok spekulálni, Erling megsérült, ugyanaz a combja sérült meg, csak más helyen. Ugye általában a klubon belül az a hír járja, hogy így a hajlítója közelében szakadt be valami izom, és 6 hetet legalább pihennie kell. Na most, hogyha 6 hetet lematekozod innen, az ugye december közepe. Uh-huh. Tehát ott nem vagyok biztos benne, hogy egy meccsén megkockáztatják azt, hogy ugye december 4-én van a Bayern elleni meccs, de közben kell játszani a BL-be a Sportinggal, kell játszani a Lipcsével idegenben a bajnokságban, tehát a Dortmund nem a világ legegyszerűbb másfél hónapja vár. És nyilván az se lenne hátrány, hogyha az Ajaxot azért megvagdalnák otthon a BL-ben, mikor is jövő héten, mert akkor az elég biztosan lehetne azt mondani, hogy tovább jutnak. Hogyha az Ajax másodszor is megverni a Dortmundot, akkor az a Dortmundnak ott lenne egy elég necces kiki meccse, alig hanem a továbbjutásért. És ugyanakkor azt gondolom, hogy Haalandot sem emberileg, sem sportszakmailag, sem gazdaságilag nem szabad túlerőltetni. Az ember részét értjük, ember, nem gép, nem az a cél, hogy tönkre vágd. Sportszakmailag a Dortmundnak hosszú távon szüksége lehet Haalandra. Több értelme annak, hogy rendesen kipihenteti a sérülését, és a januári újraindulásnál játszik, mint az, hogy egy meccsen újra sérültetik meg decemberben. A gazdaságilag meg tök egyértelmű, legkésőbb a nyáron minden bizony a Dortmundnak ki kell szállnia ebből a Haaland üzletből, és el kell adni az Isten pénzéért is majd valakinek. Uh-huh. Még ha nem is akarja. Tehát szerintem a szerződés időtartamát figyelembe véve, meg a jelenlegi értékét figyelembe véve, arányosan most lehet a legnagyobb profittal kiszállni belőle majd június, július, augusztusban. Hm. És valószínűleg talán is lehet tartani, hiszen azért ő is szintet akar lépni, ami nagyobb, hogy a menedzsere Minorájola még inkább szintet akar lépni, véletlenül kell neki valami jacht, vagy nem tudom micsoda. És ez lesz az, ami majd nehezíti a Dortmund helyzetét. Tehát szerintem minden abban az irányban mutat, hogy Haalandot igenis hagyják pihenni, és ha fogadnom kéne, és valóban ez a beszakadás van, akkor januárban fog játszani közelebb, igen. Ez egyetlen egy csapatnak rossz, az pedig a norvég válogatott, amelyik ugye még elég vastagon áll a VB-selejtezők sorozatban, és ugye lesz egy holland-norvég, ami alig, hanem arról fog dönteni, hogy ki jut ki egyeneságon a világbajnokságra. Ha a másik novemberi meccsen addig nem történik senki, és az utolsó fordulóban a holland-norvég, ha jól emlékszem. Ugye a pótselejtezők, ez egy másik, a pótselejtezők márciusban lesznek, tehát oda már vissza tud térni Holland, de basszus, hogy ott a lehetőség előtt, hogy egyenesággal juthatsz ki. És van egy ilyen szintű csatád, akkor nyilván te, mint Holland vagy norvég váltott, azt akarod, hogy játszon. De szerintem nem fog.
Hát, meglepő lenne.
Igen. Tehát megnézik, hogy honnan kapja a fizetését, és azt mondják, hogy basszus, az ember Dortmundból kapja főleg a fizetését, hát akkor sajnos a Dortmund dönt.
Igen. És amit ugye mondtál te is, hogy januárban térhet vissza, tényleg érdemes kihangsúlyozni, a Bundesligában a leghosszabb a téli szünet a nagy bajnokságok közül, ha minden igaz, amit a négy nagy közül. Hát itt talán kevesebb meccset kell kihagyni a Dortmundnak, és hogy a Bayern és a Dortmund között egy pont különbség van a bajnokságban, tehát ilyen szempontból mondjuk az a kevés meccs is elég fájdalmas lehet, de bevallom őszintén, én már annyira ilyen apatikus vagyok a német bajnoksággal kapcsolatban, hogy mindig azt érzem, hogy se ezzel, se azzal nem változna a bajnokság végeredménye jelesül, hogy a Bayern lesz a végső bajnok. És azt is érdemes megemlíteni, hogy azt hiszem 6, nem, mindjárt mondom, 5 vagy 6 meccset hagyott ki Haaland eddig ebbe az idényben? 5-öt. Ebből 4-et egyébként megnyert a Dortmund, 1-et veszített el a Gladbach elleni, de azt is hozzá kell tenni, hogy azokat, amiket megnyert nélküle, Augsburg, Bielefeld, Sporting, Ingolstadt, azért ezek nem a legacélosabb ellenfelek voltak, és amit szintén említetted, itt azért a következő hetekben lesznek ennél combosabb ellenfelek is.
Szóval a Dortmund kapcsán én mindig igyekszem óvatos lenni, mert soha nem lehet tudni azt, hogy hova fut ki ez a rengeteg fiatal játékos. Tehát azért azt is lehet már látni, hogy ott van Haaland mögött a következő sztár, ugye Jude Bellingham szemében, aki legalább olyan magasan van a klubvezetők szemében, mint amilyen magasan, meg a szurkolók szemében, mint amilyen magasan van Haaland. Tehát az ő kifutása is bármire jó lehet. Meg nyilván ott a többi fiatal is, de tini zenekarral nem lehet nagy koncertet adni és nyerni. Tehát amíg a Dortmund tehát kénytelen ezt a politikát folytatni, hiszen racionális gazdálkodást folytató német klubról beszélgetünk, addig nem várható az, hogy meg tud tartani egy Haalandot, és nem az lesz a célja, hogy tartósan magas szinten építkezzen. Tehát a Dortmund nem a Bayern, mint amelyik meg tudja tartani Haalandot. De tovább még a Bayern sem biztos, hogy mindenkit meg tud, vagy akar tartani. Tehát mert itt lesz a Kingsley Coman példa, az például szerintem árulkodó lesz. Uh-huh. Azt gondolom. Tehát addig, amíg Kingsley Coman kapcsán nem lehet eldönteni, hogy elég az a pénz, amit ajánl neki, vagy Coman ragaszkodik ahhoz a 20 millióhoz, amit most pillanatnyilag a szerződés hosszabbításáért kér, addig nehéz. Mert nyilván ezt a 20 milliót a pár angol klubra jövőben meg fogja adni. A Bayern meg tudná adni, de nem akarja megadni. Teljesen érthető. Uh-huh. Nem fér bele a büdzsébe, így is bele kell nyúlni a pénztárcába. Bőségesen, hogy akár Kimmich, akár Goretzka hosszabbítása drága volt. Drága lesz Gnabry hosszabbítása is. És ott van még Coman meg Süle hosszabbítása, amit rendbe kéne tenni. De azokkal a fizetési igényekkel, amikkel ők előálltak, azokkal a Bayern nem akar versenyezni. Mondom, tudna, de nem akar.
Uh-huh. Még itt az utolsó pár percre kitérve, vagy az utolsó pár percet használjuk ki arra, hogyha már beszélünk Hollandról, aki ugye ebben az idényben 10 tét meccsen 13 gólt szerzett. Ő-e most jelen pillanatban, hát most sérült, oké, de hogy eddig ő a legjobb formában lévő csatár a világon, vagy más?
Én legalább kettőt biztosan elé tennék.
Na.
Az egyik az Mohamed Salah, másik meg Robert Lewandowski.
Uh-huh. Most indít dobogóban nem gondolkoztam, de Salah-t tenném az első helyre, az biztos. Ugyan most nem feltétlenül csak azért, mert 3 gólt rúgott a United ellen.
Ugye én azt leírtam a mai Nemzeti Sportba is, de itt is szívesen megismétlem. Mérhetetlenül igazságtalannak tartanám, ha a következő labdát nem Salah vagy Lewandowski nyerné meg. Egyrészt azért, mert tavaly nem osztották ki, tehát valamiféle két éves történetben kellene gondolkodni.
Igen.
Amire nyilván semmiféle szándék nincs egyelőre, hogyha jól látom. Másrészt meg egy darab Kupa Amerika győzelemért, amiben hűha. Lehet, ezért megkéselnek, de mindegy. Nem biztos, hogy akkora szerepet játszott Messi, mint amekkora szerepet neki tulajdonítanak. Indokolja az, hogy már 1,5-ös szorzóval adják az ő aranylabda esélyét.
Nem tudom, hogy indokolja. Szerintem beszélni kell arról, hogy van-e esélye az aranylabdára Messinek. Nem neki adnám egyébként. Mert ha csak szimplán a gólszámát nézzük, ha szimplán azt nézzük, hogy mit nyert a Barcelona az előző idényben, vagy 2021-ben, nyert egy kupát, a kupa döntőben ugye rúgott 2 gólt, és igenis szerintem nagyon fontos szerepet játszott egy kontinens torna győzelemben, amiről ugye Lewandowskiról, hát mindezt nem mondhatjuk el 2021-et tekintve.
Nem azt mondtam, hogy Salah nem lesz benne fontos szerepet, én azt mondtam, hogy nem lesz benne akkora szerepet, mint amikor tulajdonítanak neki.
Ezt nem tudom, de ugye, hogyha azt nézzük, Salah például nem nyert semmit.
Még soha semmit a válogatotta például.
Hát a válogatotta, de a Liverpool-dal sem nyert semmit az előző idényben. Szóval szerintem kicsit árnyaltabb a kép, amellett, hogy mondom, nem Messinek adnám az aranylabdát, csak hogy sok embert annyira idegesít, hogy ő már 6-szor megnyerte, és abban is egyetértek, hogy volt olyan, amikor úgy nyert aranylabdát, hogy nem feltétlenül neki kellett volna adni, hogy illetve vannak azok az emberek, akik szimplán Ronaldo fanok, hogy gyakorlatilag automatikusan kizárják a Messit, és húzzák a szájukat, hogyha felvetődik a neve aranylabdánál, és van a fordítottja is, akik meg teljesen ellenkező irányból nézik az esélyeit, az sem feltétlenül helyes. De minden esetre szerintem, hogyha az első háromba végezne Messi, az nem lenne egy olyan hatalmas, vagy akár az első ötben mondjuk hatalmas meglepetés, miközben
azzal persze lenne lehet. Azzal nem lenne bajom, de a győzelmet azt erősen túlzásnak
érezném. Azt én is túlzásnak érezném, persze. De visszatérve Salahra, igen, nálam is most ő van a legjobb formában a támadók közül a világon. És kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a kifutása majd Liverpooli oldalon, milyen trófeákat fog ez eredményezni, ha egyáltalán. De ugye a Salahnak, hogyha csak szimplán a gólokat nézzük, az első Liverpooli szezonja volt a legeredményesebb, akkor 44 góllal zárt, minden sorozatot figyelembe véve. És akkor az első 12 meccs után 6 gólnál jár, most 12 meccs után 15 gólnál jár.
Hát, ez az idén kezdve... Most már benne van egy 60 gólos szezon is ebben, hogyha időarányosan nézem.
Tehát ami egészen elképesztő ez a kezdés, és nem tudom, hogy én gyanítom, hogy ebben azért szerepet játszott az is, hogy a többiekkel ellentétben neki nem kellett nyáron nagy tornán részt vennie. A szeptemberi válogatott szünetben pedig nem három meccsen játszott, hanem csak egyen. Ez nem valamiféle felmentő tényező, vagy ez csak vannak ilyen előnyök, amik szerintem azért sokat számítanak. Hát gondolj bele, végig tudod csinálni egy teljes alapozást a csapattal.
Ezt nem vitatom, de azt sem vitatom, hogy Szalánál inkább én egy ilyen folyamatnak az újabb tök logikus lépcsőjét látom. Annak a folyamatnak, ami a Liverpoolba érkezése után elkezdődött, és amikor Klopp elkezdte valamilyen szinten átalakítani a játékát. Hiszen azért azt lássuk be, Salah szélsőnek érkezett a Liverpoolba. Ahhoz képest most középcsatárként beszélünk róla, és úgy, hogy nagyon-nagyon sok területen átalakították a játékát. Az is például egy jelzésért, hogy amikor az első szezonja volt, akkor góljai 11-12 százalékát szerezte a 16-oson, vagy az 5-oson belülre, most meg a 30 valamennyi, tehát hogy teljesen átállt center típus játékba. Ugyanakkor, amiatt nagyon sokszor bírálták, most viszont nincs benne a játékában, kikapott volna teljesen mindegy, hogy olyan felesleges kockázatvállások voltak rá jellemzők, ami rengeteg labdavesztéssel járt. Most ezek is, mintha eltűntek, vagy csökkentek volna a játékában, és úgy interpretálja ezt a 9-es futballt, ami nem a klasszikus vonal, de egy baromi magas szintű játék. Uh-huh. Nem tudom, mi a...
Na, hát abszolút. Ugye voltak itt, igen, még olyanra is emlékszem, hogy szerintem voltak itt ilyen, hogy mondjam, kételkedések, hogy ez a Mané, Firmino, Salah 3-as játszhat-e jól együtt, főleg, hogy itt mindenki azon a poszton szerepel-e, ahol kell neki, és hát azért, hogy mondjam, gyorsan kiderült, hogy igen, és ehhez nyilván kell a Liverpool edzői stábja is, meg ugye maga Mohamed Salah is, akiről lépten nyomon azt hallani, hogy tényleg próbál a tökéletességre törekedni, akár az, hogy az edzéseken hogy készül, akár az, hogy az edzéseken kívül hogy készül, ugye...
Így van. Azt viszont nem tudtam egészen tegnapig. Hogy képzeld el, hogy Liverpoolnak is van egy tök jó táplálkozási tanácsadója, de basszus, az, hogy
ugye Lewandowski... A Bayernnél volt, ha jól emlékszem.
Az egyik, nem a másik, igen, és ezt akarom mondani, hogy attól a Bayerntől hoztak el, ahol ugye Lewandowski is pont egy ilyen pályára tette át magát. Jó, mondjuk ő a családja miatt, ugye neki a felesége a fő tanácsadója, de hogy mennyire durva, hogy ezt is megnézték, ki a jó, és elhozták úgy a piacról, hogy kell nekünk. Az, hogy nyilván az erőlétét azt Egyiptomba alapozta meg egyébként Salah, mert ott is szabadidejében nagyon-nagyon sokat járt konditerembe. De most is iszonyatos mennyiséget tölt edzőterembe. És baromira nem szégyelli, hogy ott van.
Hát ez nem csak az edzőterem, hanem itt azért tényleg, ahogy mondtad, a táplálkozás is ezzel másik tényező, és ezért például a Liverpool egy ideális helyszín lehet, ahol van egy elég jelentős adatelemzői részleg is.
Ez még ami fontos valóban.
Klopnak azért egy relatíve nagy stábja van, tehát hogy gyakorlatilag minden irányból kapnak valamiféle inputot, vagy visszacsatolást itt a játékosok, és aki bele akar mélyedni jobban a saját dolgaiba, a saját játékába, min javulhat, az nagyon-nagyon könnyen megteheti ennél a klubnál, és hát Salah meg is teszi. Ami a nagyon nagy kérdés, és ami a legnagyobb, hát úgy tűnik, hogy egyelőre a legnagyobb ellensége lesz a Liverpoolnak ebben a szezonban, az az Afrikai Nemzetek kupája. Ugyanis az 2022. január 9-től 2022. február 6-áig tart.
Egyet sajnálom, a BL-ből nem bírnak kiesni abba az intervallumba.
Tehát ugye nagyon-nagyon, ott nem is, tehát kérdés, hogy mikor engedik el Salát, mikor tér vissza, mennyi pihenőt kap, de mondjuk számoljunk azzal, hogy a Sangon egy hónapra ugye kiesett, de hát nem csak ő, mert nem rajta kívül is vannak afrikai játékos, a Liverpoolnak elég mondjuk Manét vagy Keitát említeni.
Hát igen, az afrikai kupája az mondjam, leginkább a Liverpoolt nagyon, fogja megviselni.
Nagyon-nagyon szomorú lenne, hogyha mondjuk egy idényt ez befolyásolna, az befolyásolna biztos, jelentősen, hogy egy ilyen, hát ha egy ilyen nagyon hülye időpontban, mert érted, idény közben, európai idény közben rendezett tornára el kell engedni játékosokat. És hogy adott esetben, nem tudom, hogy ez lesz, de hogy ez jelentheti-e a különbséget a között, hogy valaki bajnok lesz, vagy nem lesz.
Tudj, hogyha összehasonlítod azt, hogy Angliában hány csapat van, amelyik versenyben van a bajnoki címeszed, hány csapat lehet, hogy három, már többet nem merek mondani, az biztos. Azt hiszem, ebben egyetértünk.
Igen.
A három csapat közül hol játszik a legtöbb afrikai légiós?
Hát figyelj, kapás baszka, hogy mondjam, szerintem a Liverpool.
Én szerintem is a Liverpoolban. Most innentől kezdve, hogy a Liverpool nem lesz bajnok, akkor biztos, hogy rá tudják fogni erre, és nem minden ok nélkül, hiszen az Angliában január oké, hogy ott két FA kupa fordulót is lenyomnak, de azért az akkor is sűrű az az időszak.
De viszont Keita, Mané, Salah, én, ha jól emlékszem, Matip, ő már visszavonult a válogatottságtól.
Teljesen mindegy, az önmagában ez a három csávó, az már bőven elég ahhoz, hogy ott fogják a fejüket, mint az állat.
Erre nézzük akkor a Chelsea-nél, ki lehet az. Azt mondja, hát ott ugye az első számú kapus Mendy, és lehet Ziyech, és valami őszintén fejben nem tudom, Marokkó kijutott-e, lehet Ziyech, de mondjuk Ziyech azért nem feltétlenül az a hatalmas vesztes, hatalmas pótolhatatlan veszteség, Mendy azért az már...
Hát fel tudja, ja. Igen.
A Manchester City-ben pedig, és kapásból nem ugrik be senki, de mindjárt nézzük. Nem, ja, már ez. De még mindig az csak egy játékos, és nem három. És még mindig nem a legjobb játékos, hogy hiába meghatározó ember ő is. Igen, lehet azt mondani, hogy a Liverpool számára jelentheti ez a legjobb.
Ugye Marokkó kint van, Tunézia kint van, tehát...
Algéria?
Algéria kint van.
Akkor, meg ugye Szenegál.
Na, Szenegál is kint van.
Úgyhogy...
Ja, Egyiptom meg biztos kint van. Tehát az, ami is érdemes foglalkozni. Szóval én azt gondolom, hogy ez bőven-bőven a Liverpoolnak lesz a legszarabb. No, majd kiderül.
Így van. Az viszont biztos, hogy a mostani adásunk végére értünk. Jövő héten majd ismét jelentkezünk, amikor már megint BL meg EL forduló lesz, és már ott is szépen egy olyan időszakhoz érkezünk a BL-ben, ahol sok fontos kérdés eldőlhet.
Bizony, bizony. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. Köszönjük. Kellemes időtöltést a hétre, a hétvégén meg jó szurkolást. Sőt, már egy igazság szerint ma is jó szurkolást a focimeccsekhez, mert dömping az van.
Így van. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.